Abanka György levelezése, első kötet, 1767-1794, a Debreceni Egyetemi Kiadó kötete, és aki sajtó alá rendezte, az viszont sokkal közelebb áll hozzánk, hiszen Bíró Anna Mária, akit az emét ismerők szintén jól ismernek, mint az eme kiadó vezetőjét, mint kutatót, irodalomtörténészt, stb. Itt elhangzott az egyetemese által, hogy Bíró Anna Mária már negyedik alkalommal ad ki olyan kötetet, amelyhez köze van, mint Avanka György kutatónak. De talán ez a legnagyobb vállalkozás eddig, az Avanka György levelezésének az összegyűjtése és az első kötet kiadása. De hát ezzel is foglalkoztak mások, ez tulajdonképpen a betetőzése és a befejezésének a megkezdése, mert nagyon jeles kutatók foglalkoztak Avanka Györggyel, csak nem tudták végigvinni ezt a munkát. Hogyan is történt? Kérdem Bíró Anna Máriát.
Igen, hát a történet, hogyha Avanka György felől nézzük ezt a történetet, akkor rendkívül hosszú, és az ő hagyatékának a feldolgozása gyakorlatilag a halála pillanatában megkezdődött. Nem szeretném ezt a történetet most itt részletesen elmondani. A kéziratai különböző helyekre kerültek, és akkor a 20. században aztán felerősödött az az igény, hogy ezeket az Erdély történetére és Erdély kultúrtörténetére vonatkozó fontos iratokat valamilyen formában a közönség elé tárjuk. Először Jancsó Elemér volt az, aki megkezdte az anyagnak az összegyűjtését, és akkor ő az Erdélyi Magyar Nyelvelő Társaság iratainak a kiadásával kezdte, és szerette volna folytatni az Avanka György levelezésének a kiadásával, össze is gyűjtötte az anyagot, de a politikai történeti helyzet változása az nem tette lehetővé, hogy ezt az anyagot kiadja. Majd a 20. században ugye nagyon nehéz volt Romániából magyarországi gyűjteményekben kutatni, illetve fordítva magyarországi kutatóknak Romániában anyaghoz jutni, így teljesen leállt az Avanka György hagyatékával, vagy akár a levelezésével való foglalkozás. És amikor én egyetemi hallgató voltam, ami már elég régen volt, akkor egyetemese irányításával alakult egy úgynevezett Avanka György kutatócsoport, amelyik ezt a célt tűzte ki, hogy akkor lehetőleg ebből az anyagból minél több vonatkozású és minél színesebb anyagot a közönség elé tárni. Akkor én a Avanka György történetírási kísérleteivel foglalkoztam, a doktori dolgozatomat is egy magyar-német vitáról írtam, tehát azok a könyvek, amiket említett, hogy hozzám is kötődnek, meg Avanka Györgyhöz is, azok tulajdonképpen az egyik egy szövegkiadás, ami Avanka György Erdély történetét rekonstruálja, a másik az a doktori dolgozatomnak a könyvformátuma, ami szintén az Erdély Múzeum Egyesület gondozásában jelent meg, illetve megjelent egy tanulmánykötet egyetemese szerkesztésében, amiben közreműködtem részben, és van egy konferencia kötet is, ami az Avanka György konferencián elhangzott előadásokat tartalmaz az egyetemese és az én szerkesztésemben, és akkor az Avanka György levelezése valóban egy hatalmas anyag, aminek a feldolgozását ebben a kutatócsoportban Király Emőke kezdte el, és én folytattam. Nagyon sok intézmény együttműködésével, és itt elhangzott az is, hogy ez a Debreceni Egyetemi Kiadónál jelent meg, akiknek most is köszönöm, hogy vállalták ennek a kötetnek a megjelentetését, illetve a finanszírozását is, viszont a munka az Erdély Múzeum Egyesület keretében készült az EME támogatásával, és akkor így azt is mondhatnánk, hogy gyakorlatilag a levelezés kiadásával megvalósult az, amit Avanka György is mindig szeretett volna, hogy a különböző erdélyi, vagy kolozsvári, vagy akár marosvásárhelyi intézmények szoros kapcsolatban álljanak a magyarországi hasonló jellegű intézményekkel, hogy ezek ne egymástól szétszakítva működjenek, hanem egymással együttműködve és egymás munkáját segítve.
Hát a kötettel kezdtük, de tulajdonképpen az az érzésem, hogy nagyon kevés olyan ember van, még a műveltebb emberek között is, aki igazán el tudja helyezni Avanka Györgyöt, és érzi Avanka György jelentőségét a magyar irodalom, a magyar nyelv, a magyar művelődés történet számára, mert van egy Avanka György verseny, ha jól tudom, azt hiszem, hogy arról hallottunk a legtöbben, de a hagyatékában nem sokat tudunk, és el kellene helyezni legalább egy magasabb polcra, mint eddig volt a magyar és erdélyi művelődés történetben, mert nem sok Avanka Györgyünk volt abban a korszakban, a 18.-19. század fordulóján, amely egy nehéz korszaka volt a magyar kultúrának, az ébredés időszaka, és ebben ő fontos szerepet vállalt. Például Kazincival együtt is.
Igen, hát nyilván az emlékezete, vagy az emlékezetének az elhalványulása abból is adódik, amit mondott, hogy hát ő egy olyan korszakban élt, amikor nehéz volt kitűnni, vagy nehéz volt azzal a tevékenységi formával, és azokkal a feladatokkal, amikkel ő magára vállalt, mondjuk egy olyan karriert befutni, hogy akkor mai napig is emlékezzünk rá. Bár én azt gondolom, hogy ez egy fontos gesztus, hogy a nyelvelő verseny az itt róla van elnevezve, mögött van egy társaság is, a nyári táborokat is szerveznek, az ő munkájukat fontosnak tartom, de valahogy azt is érzem, hogy akkor az Aranka György munkássága erre a nyelvelésre korlátozódik, miközben az, hogy az a társaság, amit ő vezetett, vagy hát nem ő vezette hivatalosan, de ő volt a főtitkára, az azt a nevet kapta, hogy Erdély Magyar Nyelvelő Társaság, az egy kicsit egy ilyen elhárítása is volt annak, hogy tudományos akadémiának, vagy tudományos egyesületnek nevezze, mert ugye ezt nem nézték nagyon jó szemmel Bécsben, hogy akkor itt ilyen egyesületek alakuljanak, akkor legyen inkább egy ilyen próbatársaság, foglalkozon csak a nyelvvel, miközben mindennel foglalkozott, ami a tudományhoz kötődik, és akkor ez Aranka tevékenységeit is leírja, hogy hát ő azzal, amit ma humántudományoknak, vagy bölcsésztudománynak nevezünk, annak minden szegmensével foglalkozott, és akkor emellett még azzal is, ami a tudósait, vagy tanult embereit meghatározta, például költészettel, vagy drámák fordításával, vagy akármilyen művek fordításával. Ezek valamilyen formában a nyelvnek a művelésére, vagy a nyelvnek a megújítására is szolgáltak, ugyanakkor azokat az új európai filozófiai elképzeléseket is közvetítették az erdélyek számára, amik akkor abban a pillanatban nyomtatásban nem jelenhettek meg. Tehát, hogy nagyon sok minden az ő munkásságából kéziratban maradt, ami azt is jelenti, hogy nincs honnan tudjon egy átlagember arról, hogy akkor a levéltárakban, kézirattárakban ez mekkora anyagot jelent, vagy hogy miért lenne fontos ezeket a mára már teljesen elfeledett kéziratokat kiadni.
Tehát akkor itt van az első kötet, Aranka György levelezésének az első kötete, egy rendkívül vaskos és tartalmas kötet, tehát ha első kötet, akkor következik a második. Mikor, milyen formátumban és az mit fog tartalmazni az életmű? Melyik részét? Tehát kronológiai folytatás?
Igen, tehát, hogy amikor megtörtént a felosztás, akkor nekem már nagyjából megvolt a teljes levelezés anyag átírás, és akkor elképzeltük azt a textológiai kutatócsoport vezetőjével, Debreceni Attilával, hogy ezt hány kötetre osszuk, és akkor az anyag alapján úgy tűnt, hogy a leghasznosabb az lesz, hogy a legkezelhetőbb az lesz, hogyha három kötetre osztjuk fel ezt a levelezés anyagot. Kronológiailag fog folytatódni, tehát most 1794 végén álltam meg, következik 1795. Ha jól emlékszem, a második kötetnek a terve az az 1801-ig írt és kapott leveleket tartalmazza, a harmadik kötet pedig 1801 és 1817, ami Aranka halálának éve. Ezeket a leveleket fogja tartalmazni, de hátra van még a levelekhez megirandó jegyzetanyagnak az elkészítése, ami legalább akkora jellegű munka, vagy olyan volumenű munka, mint maguknak a leveleknek az átírása.
És ha ez megtörténik, akkor majd valószínűleg a mesterséges intelligencia is többet fog tudni Aranka Györgyről, és azokról az irodalomtörténészekről, akik vele foglalkoztak, hiszen elmondta, hogy megkérdezte, hogy Aranka Györggyel kapcsolatban van-e kimerítő kritikai kiadás, és hát a válasz az nem volt teljesen pontatlan, de azért nem volt kimerítő sem.
Igen, nyilván, hát én nem tudok olyan sok mindent arról, hogy hogyan működik a mesterséges intelligencia, de annyit tudok, hogy meglévő szövegek alapján hozza létre a válaszait, tehát hogy az, hogy ő így válaszolt, az nem volt meglepő számomra. A kérdésem arra vonatkozott, amikor ugye elkezdtem a ChatGPT-vel beszélgetni Aranka György levelezésről, hogy arra voltam kíváncsi tulajdonképpen, hogy egy mostani fiatalnak, aki ugyanúgy nem hallott Aranka Györgyről semmit, mondjuk ebből a levelezésből mi lehet fontos, hogy melyek azok a részei a levelezésnek, amik fontosak lehetnek, és akkor erre válaszolta azt, hogy nincs teljes kritikai kiadás a levelezésnek, amiben igaza is volt, mert hogy valahogy nem jutott el az ő feldolgozott anyagai közé, ez a kötet pedig elérhető interneten teljes egészében ennek a kötetnek az anyaga. Az volt furcsa, hogy például egy azelőtt két héttel megjelent Korunk lapszám viszont már eljutott az ő adatbázisába, és akkor annak alapján fogalmazta meg a válaszát, és ez én tanulmányom volt, tehát hogy nem volt az nagyon helytelen, amit ő mondott, de valóban hát nem látta ezt a kötetet, most már viszont látja, és azt mondta, megígérte a mesterséges intelligencia, hogy mindenkinek azt fogja mondani, hogy készül a Aranka György levelezése, úgyhogy remélem, hogy ez valóban így is van, hogy ezeket a dolgokat válaszolja.
És akkor reméljük, hogy a második és harmadik kötet is minél előbb elérhető lesz, hagyományos papírra hívott változatban is, az még mindig megbízhatóbb. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok ehhez Bíró Anna Máriának.
Köszönöm szépen én is.
Kerti József, Aranka György költészete. Ez az Erdély Múzeum Egyesület egyik nemrégiben megjelent kötetének a címe. Aranka György sokoldalú személyiségéről egyre gyakrabban hallunk kiadványokban, konferenciákon, sorozatban jelenik meg Aranka György levelezése Bíró Anna Mária munkájaként. Kerti József viszont Aranka Györgyöt, a költőt állítja elénk, ami egy kicsit nehezebb feladat, mert itt kiderült, hogy tulajdonképpen Aranka György nem tartozik nagy költőink közé, de azért mégis tanulmányozásra érdemes a költészete, érdemes időnként visszatekinteni rá és összehasonlítani a korszak más költőivel. Hát nekem az jutott eszembe, hogy Aranka György kortársa volt az akkori magyar költőfejedelem Csokonai Vitéz Mihály is. És mindjárt itt van az első összehasonlítási alap.
Igen, hát ami Csokonai Vitéz Mihályt illeti, ők egyébként kapcsolatban is voltak, sőt, mi több, még levélváltás is történt közöttük, és Csokonainak a költeményeit Aranka ismerte is, és jó barátjának, Fekete János grófnak el is küldte, sőt, mi több, ajánlotta Csokonait. Úgyhogy igen, utólag belegondolva tényleg nagyon nagy dolog, hogy Aranka György Marosvásárhelyről levelezésben áll személyes, hát majdhogy nem személyesen, ugye, mert élőben nem is találkoztak.
Több mint 200 évvel ezelőtt, ugye nehezebb volt a kommunikáció.
Igen, találkoztak levélformán keresztül, tehát így a két költő találkozhatott, úgyhogy ez tényleg nagyon nagy dolog volt, csak akkor ugye ide sorolható akár Kazinczy Ferenc is, akinek a levelezésében ugye rengeteg Aranka levél található, és Kazinczy Arankának az egyik fő kritikusa volt, ugyanis nem csak ugye a fordításait segített kiadni adott esetben, hanem a költeményeit is bizony eléggé éles bírálat alá vetett.
Hát ambivalens viszony volt, részben baráti, részben pedig, ha nem is ellenséges, de legalábbis kritikus hozzáállás a Kazincinek. De ez alakult az idők során, tehát a kettők viszonya változott, a kettők életművéhez, egymás életművéhez való viszonyulás is változott. Tehát itt elmondta, hogy Kazinczy is másként ítélte meg Aranka György bizonyos írásait, mint más írásait, vagy későbbi munkáját.
Igen, hát az elején támogatta Arankát, ugye hát nyilván neki kellett egy erdélyi kapcsolattartó, ugye ez volt Aranka, akire rábízta az Magyar Múzeum, ugye ez az akkori szépirodalmi lap volt, és akkor utána ő külön vált, és megalapította az Orfeuszt, Kazinczy, és akkor ugye ehhez keresett ő előfizetőket Erdélyben, és akkor ehhez kellett neki Aranka, hogy segítsen ugye a bizonyos példányszámok eladásában, és akkor idővel ez persze, ez a kapcsolat, amit talán túlzás lenne barátságnak nevezni, holott voltak udvariaskodó, barátkozó gesztus.
Mondjuk inkább azt, hogy a közös irodalmi körök általi kapcsolat, vagy egyáltalán az irodalom világa általi, hiszen nem volt ez egy nagyon széles körű társaság, nem foglalkoztak nagyon sokan magyar irodalommal akkoriban, és nem alkottak nagyon sokan magyarul. Itt elhangzott az, hogy a német és a latin nyelv dominált.
Igen. Kicsi kör volt ez, viszont ahhoz képest, hogy a korra milyen kommunikációs eszközök és körülmények voltak jellemzőek, meglehetősen feltűnő volt számomra az a tény, hogy mennyire ismerték egymást, és tudtak, mondok egy konkrét példa, volt egy ilyen költőnő, hogy Molnár Morbála, vagy Vájnagy Klára. Ismerték, tudták, hogy hol él, alkot, és a kéziratos versei eljuttak. Tehát ez a fantasztikus, hogy ahhoz képest, hogy internet, telefon, ilyesmi, még gyors postáról sem beszélhetünk, vagy legalábbis hagyományos postáról, mégis ezek a versek, és egyes újonnan fellépő költőknek a híre eljutott egyik vagy másik kultúraszervezőhöz, művelődésszervezőhöz, vagy költőtársakhoz, hiszen ugye akkoriban még nem is beszélhetünk kritikáról. Tehát arról a kritikáról, ami aztán ugye Toldi Ferencék idejében megjelent.
Hát beszéljünk akkor konkrétan Aranka György költészetéről, annak minőségéről, jelentőségéről, előremutató jellegéről, arról a szerepéről, amely lehet, hogy túlmutat önmagán, hogy megalapozza a magyar nyelvű költészet következő éveit, évtizedeit. Erdélyben is nem csak.
Igen, hát Aranka, amiről nekem legalábbis tudomásom van, amit sikerült a kutatások alapján feltárni, első költeménye 1780-ból származik. És akkor utána számára a költészet szabadidős tevékenység volt, ugye ez elhangzott a könyvbemutató során is, ezt a kötetben is kifejtem egyébként, hogy ő nem volt született tehetség, tehát nem olyan, mint amilyen volt Csokonai Vitéz Mihály. Viszont
kiművelt tehetség volt. Aki szorgalmasan tanult, művelte magát, fejlesztette a meglévő képességeit.
Igen, például azt is tudjuk róla, és ezt a levelezésébe be is vallja, hogy például németül vagy franciául felnőtt fejjel tanult meg. tehát nem ilyen iskolából hozott dolog volt ez, és akkor folyamatosan tanult, ugye az is elhangzott, ez a kötetben is benne van, hogy hát közel 80 esztendős fejjelő filozófia órákra kezdett el járni. Marosvásárhelyen ugyanis akkor jelent meg a Immanuel Kantnak a Tiszta ész kritikája című műve is, ezt egy akkori professzor, egy bizonyos Sipos Pál tartott Kant műveiről előadásokat, és ez annyira érdekelte Arankát, hogy ő nem restelte, hogy közel 80 esztendős fejjelő elmenjen és a filozófia előadásokat hallgasson, sőt, mi több, az ott közvetített eszméket, tanukat ugye verseibe is beépítette.
Tehát nem tartozik a magyar költészet élvonalába, de azért ezt a költészetet érdemes megtartani. A magyar irodalom történet, mondjuk úgy, hogy aktív részeként üzemeltetni, rossz kifejezés, de ezt így kell mondani, még akkor is, ha nem kerül be a kánonba Aranka György költészete. De elképzelhető egy olyan válogatás, amely azért mégiscsak, ha nem is központi szereplőként, de a periférián ott maradjon a magyar költészetről kialakított köztudatban, általános műveltségben. Vannak-e olyan alkotásai, amelyek megütik azt a színvonalat?
Igen, hát semmiképpen sem beszélhetünk arról, hogy igen, az élvonalban ott lenne, vagy az első sorban, de úgy gondolom, hogy utána már azért ő következne. Egyetlen verses kötete van neki, ami nyomtatásban megjelent. Talán sokat gondolkodtam ezen is, hogy talán ennek is köze van ahhoz, hogy egy picit ugye a háttérbe szólt, ugyanis Csokonainak például nem egyetlen egy verses kötete volt.
A sokkal rövidebb életű Csokonainak.
Igen, a mennyiségi mutató az, ami számít. Inkább azt mondanám, hogy vannak neki szép és jó pillanatai, viszont a költői életmű minőségét, ha nézzük és összevetjük Csokonéval, akkor nyilván szembeötlő lesz a különbség. De ettől függetlenül úgy gondolom, hogy azért Aranka költészeti hagyatékával érdemes továbbra is foglalkozni. Még mindig vannak olyan kéziratok, amiket nem sikerült teljes egészében feltárni, vagy legalábbis nyilvánosság elé tárni, hozni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az Aranka kutatás még nem zárult le ezzel. Nyilvánvaló, hogy lesz még folytatása.
Milyen úton kellene indulni a folytatás felé? Mi az, ami a legfontosabb? És mi az, amit esetleg akár el is lehetne hagyni, mert nem annyira lényeges? Vagy amikor egy kutatóval beszélek, aki egy irodalomtörténeti személyiséget, egy érdekes korszakot kutat, akkor nem mondhatom azt, hogy nincsenek kevésbé érdekes területei annak az időszaknak, vagy annak a személyiségnek, aki éppen a kutatás tárgya.
Hát én úgy gondolom, hogy ennek az időszaknak az egyik legérdekesebb része ez a kéziratos jelleg. Most már nyilván sokkal könnyebb dolgozni, mint volt teszem fel ezelőtt 30-40 esztendővel tudnélik, most már hálózatról is nagyon sok könyvtár, kézirattár, sőt, mi több levéltár, katalógus elérhető, és ez nagyon-nagyon meg tudja könnyíteni a kutatók dolgát. Ha egyéb nem, akkor annyiban, hogy legalább az ember látja azt, hogy érdemes oda mennem, vagy sem. De természetesen ez nem zárja ki, hogy nem találkozik olyan Aranka szövegekkel, amiket ugye a levéltárosoknak nem sikerült beazonosítani, hiszen én magam is jártam úgy, hogy semmi nem szerepelt magán a Paksamétán, a kötegen, viszont amikor kézbe vettem, kiderült, hogy ez bizony Aranka. Ilyen is történik, úgyhogy éppen ezért mindenképpen nagyon-nagyon alapos, igazi detektív munka, és rengeteg türelem és idő kell hozzá, hogy ezt mind átfésülni, feltárni. Ezért mondtam, hogy még minden nincs felszínre hozva.
Sok sikert kívánok ehhez, és ha ennyire izgalmas ez a feltáró munka, akkor bizonyában mindig lesz olyan, aki foglalkozzon vele. Itt nem csak Aranka György hagyatékáról vagy költészetéről van szó, hanem sok más a magyar kultúra vagy irodalom történet rejtett kincseit hordozó kéziratokról, vagy akár kiadványokról, amelyek elkallottak. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok Kerti Józsefnek, az Aranka György költészete című az EME-nél megjelent kötet szerzőjének.
Köszönöm szépen a lehetőséget.